kocog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éj, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lentek. Itt a tavasz. Nem tudom, halljátok-e nyitott ablaknál beszűrődő madár zajt?
Meg fogom próbálni felhangosítani, megígérem, de én nem hallom.
Ha ornitológus hallgatunk, akkor várjuk a megfejtést, hogy milyen madár, és hát elnézést kérek. Egyben az ornitológusoktól, hogy a madárcsicsergés madárzajnak hívtam. Ez ilyen freudi elszólás volt egyébként. Én azt gondolom, hogy szeretem a madárcsicsergést, úgyhogy nem tudom, miért voltam ennyire. De ha Nesztán az létező szó?
Ami azt illeti, igen.
És a remélhetőleg most már jobb idővel, playoff az biztosan eljön, úgyhogy reméljük, hogy jó idő is lesz közben, és ma meg ugye play-in, amiről azt hiszem, hogy szintén beszélünk némi búcsúzkodás után, jól mondom?
Így van, ez a mai programunk, ám előtte gyorsan sorsolunk egyet, úgyhogy a Random Number Generator-t már be is ízíthatod, mert hogy a Rep City jóvoltából egy ajándékot sorsolunk majd ki, 314 aktív támogatónk között, és én már be is hoztam őket, itt vannak 50-esével felsorolva, úgyhogy semmi másra nem várunk, mint hogy mondj egy számot, Zoli.
Igen, én beírtam, hogy a max számot a Google Random Number Generator-ből, hogy a 314, akkor jól mondom, és akkor a minimum az nyilván 1-es. 3, 2, 1, nincs csalás, nincs ámítás, hallhatjátok az egér klikkelés hangját is. 284. delikvens, úgyhogy lesz dolgod, Gábor.
284. delikvens. Oké, na jó, akkor most számolok. Na, és meg is vagyunk, nem más a nyertesünk, mint Komádi Zoltán, úgyhogy gratulálunk neki.
Húszám.
Így van.
Nagyon örülünk, sikereidnek, és a részleteket Rédai Gábor kollégámnál tudod majd meg, hogy neki ír, kérlek, jól mondom ezt is.
Ez ugye? Így van, még nem tudjuk pontosan, hogy mit nyertél, vagy egy sapka, tehát ez hasonló értékű nyeremény a Rep City-ben. Arra kérnélek, Zoli, hogy valahogy írj rám Facebookon, hogyha ez semmi esetre sem megoldható, akkor persze a keleten-nyugaton @gmail.com-ra is írhatsz, de elsősorban Facebookon tudnánk könnyebben kommunikálni, és gratulálunk, és nagyon szépen köszönjük, hogy támogatsz minket, mint ahogy minden patronunknak ezt megköszönjük, hogyha megtehetitek, és méltónak gondoljátok rá a podcastet, akkor keleten-nyugaton néven, tehát patreon.com/keleten-nyugaton így megtaláljátok, és ugye havi $1 lehet minket támogatni. És akkor én azt gondolom, hogy kezdjük a búcsúkkal, mert hát mégiscsak időrendben is az van előrébb. Még két csapat van, akitől nem búcsúztunk el, mert abban a pillanatban, amikor felvettük az előző adást, még bejuthattak, illetve az egyik az még ugye teljesen nyitott kérdés volt, a Dallas Mavericks, úgyhogy kezdjük is velük, aztán majd utána a Jazz. Hát Zoli, te ugye Dallas Druckerként valószínűleg nem érzed magad most olyan fényesen, ugyanakkor, ha jól tudom, akkor te ki vagy békülve azzal a döntéssel, hogy az utolsó két meccset elengedte a Mavs, és a top 10 védett picket így nagy valószínűséggel, még nem 100%, ugye még a lotterin valakit elé sorsolhatnak a Dallasnak, de inkább a top 10-es picket így megtartottátok. Arról nem is beszélve, hogy azért a 10. helyről meg nem is teljesen lehetetlen akár a top 4-be sem bemenni. Szóval egy kicsit, hogy úgy mondjam, egy nagyon mini Portlandet nyomtatok, tavalyi Portlandet, hogy itt van a franchise playerünk, de most ez nem jött össze ez a szezon, akkor tankoljunk, hát ezt ti gyakorlatilag az utolsó két meccsre csináltátok meg.
Nagyon érdekes szezon volt ez is, válaszolva a kérdésre, én abszolút ki vagyok békülve azzal, sőt, már egy-két hete ezt mondtam, hogy én megpróbálnék letankolni és megtartani a top 10-es picket, ugye, hogy hány százalék esélyünk van, erre azt hiszem 81%, tehát 19% esély van arra, hogy elveszítjük, és értem szerintem megy a Knicks-hez. Én szinte mindig úgy nézem az NBA-t, főleg a kedvenc csapataimról van szó, hogy van esélyünk nyerni, van esély az adott csapatnak nyerni, és ha úgy érzem, hogy nincs, akkor onnantól kezdve gyakorlatilag az esetek 100%-ában választanám a másik utat, kivéve nyilván ha egy olyan évről beszélünk, amikor semmiképpen nem maradhat a csapatnál a pick, akkor persze bízzuk úgymond a vak szerencsére, menjünk a végéig, ha amíg van matematikai esély, addig csinálják, de ez az év nem ilyen volt, ugye, hogy potenciálisan nem ilyen, természetesen el lehet veszíteni a picket, de még mindig jobb szenárió megpróbálni belemenni ebbe, és potenciálisan van akár azt hiszem 4% esélyt talán egy top 4-re, ami nem sok, de nem is olyan nagyon kevés egyébként, hogyha a lottery rendszerre gondolunk. Nyilván érvelhetsz amellett, és az átlagos szurkoló, meg a semleges szurkolók, meg a Mavs haterek valószínűleg együtt fognak érvelni amellett, hogy ez egy katasztrófa szezon a Dallasnak. Én mindenképp ezt a pickhez kötöm. Tehát ez akkor lesz katasztrófa szezon a Dallasnak, hogyha elveszítjük a picket, és ha nem, akkor sem lehet nyilván jó szezonként értékelni, de nem is katasztrofálisnak. És ha belemegyünk abba, hogy mi tudtunk meg megint erről az idei Mavsről, és főleg ugye a Kyrie cseréről, én érvelnék amellett, hogy kevesebbet tudunk még a Kyrie cseréről, mint arról, hogy mik a Mavsnek az egyértelmű gyengeségei. Ő ugye már a Kyrie csere előtt is gyakorlatilag ugye a legfőbb probléma az volt, hogy nagyon rosszul védekeztünk ebben a szezonban, főleg ugye a második felétől kezdve. Végül 23. helyen végzett a Mavericks védekezésben, nyilvánvalóan ez nem egy playoff csapat számadata, de ami talán még ennél rosszabb volt, hogy ugye 30-ak tök utolsók lettek lepattanó százalékban, ami nyilván össze is függ a kettő, tehát az, hogy számolatlanul adták fel a támadó pattanókat, ugye az ellenfeléknek nyilvánvalóan nem segített a védekezést. És hozzáteszem, hogy a támadás sem. Tehát nyilván a Kári csere után egyébként ez egy top 5-ös, top 3-as támadó csapat volt, összességében 6. helyen végeztek, nyilvánvalóan nem itt lesz a probléma. Úgy kell építkezni majd, és majd itt nyilván meglátjuk, hogy akkor ki köré, mert a Kári leléphet, ha ő leszeretne lépni, gyakorlatilag simán. És azt is megtudtuk egyébként, hogy a Luka rendszer támadásban továbbra is gyakorlatilag elit, és az is marad valószínűleg, amíg ő ugye nálunk lesz.
Mondhatjuk, hogyha annó azt mondtuk Rudy Gobertre, hogy két lábon járó top 10-es védekezés, akkor Luka meg egy két lábon járó top 10-es támadás.
Abszolút, sőt én azt mondom, hogy top 5-ös igazából, és másodikak egyébként labdaeladás százalékban is, tehát a támadó játék az összességében még úgy is, hogy egyébként nincsenek különleges támadó játékosok, ugye Doncsicson kívül. Nyilván Irving érkezése után ez megváltozott, tehát nem teljes katasztrófa ez a csapat. Nagyon egyértelmű gyengeségei vannak, amiket nagyon egyértelműen meg kéne erősíteni, és ezt mondtam már ugye az Irving csere után is, hogy azt nem lekövetni egy Pördöl cserével, hogy mondjuk ha Pördölért nem tudtunk volna akkor értéket adni, mint a Raptors, ugye ezt beszéltük, valószínűleg ez így van, akkor egy másik célpontot kellett volna találni, és valószínűleg keresgéltek, de nem elég jól. Viszont, és itt most a draftra átérve, és átadva neked a szót, ott nehéz lesz olyan típusú játékost találni, és Mészáros Peti barátunk szerint nem is kell, akit ezzel a lepattanózással, védekezéssel, tehát ez a garbage big man, de jó értelemben garbage big man feladattal megbízol. Másra kellene használni ezt a top 10 picket, de nyilván az attól is függ, hogy hol húz majd a Mavericks, úgyhogy kíváncsian várom, hogy megtartjuk először is a picket, és aztán arra épülve mit tudunk csinálni nyáron, mi lesz az egész Kyrie szituáció, mert ott én nagyon-nagyon hát lamentálok, és inkább abba az irányba mennék, hogy hát nem lenne akkora nagy baj, hogyha elmenne, és máshol akarná folytatni.
Igen, mondjuk nem tolonganak majd a csapatok, akik beajánlanak neki egy 5 éves maxot, ez meggyőződésem, úgyhogy ez kicsit olyan szituáció, hogy elképzelhető, hogy nagy alkú pozícióban nem lesz a Dallas, de mondjuk egy 3+1 éves, kicsit max alatti szerződés, és akkor ha az mindenkinek jó, de hát nyilvánvaló a másik dolog pedig, hogy Irving azért kért cserét Brooklynból, mert ott nem voltak hajlandóak egy 3-4-5 éves maxot adni neki. Tehát, hogy ezek után mondjuk a Mavs egy 3+1-et kicsit max alatt például meg tudna csinálni, az persze Irvingről van szó, tehát bármi előfordulhat, de minden esetre nem tűnik valószínűnek. Amit megtudtunk azért a Mavsről, azt szerintem egy kicsit az, hogy itt nekik nem tett jót szerintem a ligának az offenzív boomja. Van egy pár ilyen csapat. Ugye a Miami Heat-tel az élen, de tényleg van egy pár ilyen csapat, akinek egyszerűen ez nem tett jót. A Mavs a végén úgy nézett kicsit ki, mint a Kings, hogy ilyen top 3-as támadó csapat, és ha most a védekezést a 23. helyre tesszük, azért hát tudjátok képzelni, hogy ennél feljebb volt egy picit a Mavericks, tehát maradjunk annyiban, hogy Irving érkezte után még inkább szakramentós, ilyen 25-26. Dimenziójú volt ez a védekezés. És ilyen szupersztárral, mint Luka Doncic, olyan kiáltásokat nem hagyhat szó nélkül, mert ezt a Kingsnél is elmondtuk, hogy ez így playoffban nem lesz életképes. Na most a másik, amit szerintem így egyértelműen kiderült, hogy Luka köré már pedig kell védekezés, de kell shooting is, és amikor egyik sincs, akkor azért ő se tud csodát tenni, sőt, el is tud fáradni, és én azt gondolom, hogy el is fáradt. Tehát ezt ugye mondtam az MVP versenynél is, nálam egyébként Luka abszolút top 3-ba volt az MVP versenyben az év nagyon nagy részében. Tehát ezt azért most már senki nem mondaná el, én nálam nagyon sokáig ott volt. Szerintem elfáradt, és ezért amúgy nem lenne rossz mellette Irving, de akkor tényleg olyan, hát olyan játékosok kellenek melléjük, akik nagyon hard workerök, nem csak jó védők. Ezt tudom, hogy gyakran együtt jár, de azért nem mindig jár rám ez együtt, és én gondolkoztam, hogy ki a franc egyáltalán megszerezhető, például szerintem Daniel Gafford a Washingtonból, hogyha megszerezhető, az egy fantasztikus pick lenne melléjük, és főleg Luka mellé. Csak hogy most mondjak egy olyan játékost, akinek azért talán nem olyan borsos az ára, hogyha rámész.
Igen, Peti is Gaffordot dobta be, Mészáros Peti
barát. Olyan? Na, tök jó.
Nem egy rossz ötlet, igen.
Igen, hát szóval mondjuk egy ilyen center, mert Nick Claxtonért szerintem a csillagokat elkérni például a Brooklyn, sőt, mivel a Brooklynnál nincs is ott a pikje jövőre, ezért nem is
szerintem
látom.
Gyakorlatilag megszerezhetetlen nyilván egy Claxton, de a szuper roleplayer kategóriában meg kb. Megszerezhetetlen. Tehát igen. Két first, de valószínűleg inkább első cserélni két first-ére a Nets, hanem jobb játékost akarna érte, ami nehéz lenne ebben a kontextusban. Nyilván más típusú játékos lehetne adni érte, de fiatal, nagyon jó védő, nehéz.
És hát baromi nehéz úgy okoskodni, hogy közben igazából Bertanst meg Tim Hardaway Jr.-t ott tudod a rosteren, és semmilyen cserébe nem tudod betenni. Tehát ki az, aki őket visszaveszi úgy, hogy te nem adsz három pikket? Senki. Szóval ez a nehéz, tehát ilyen Gaffordokba, amikor gondolkoztam, akkor azon gondolkoztam, hogy hát ha a Hornets úgy van vele, hogy még egy évet tankol, és akkor Cody Martinra rámenni. Tehát ezek tök jó játékosok lennének a Mavsbe, és lehet, hogy még ezeket se tudja megszerezni a Mavs, mert annyira nincsenek eszetek. Tehát, magyarán, hogyha mindennek a végére érünk ennek a gondolatsornak, akkor igazából szörnyű helyzetben van ez a csapat. Szerintem katasztrófa ez az év. Értem, hogy azt mondhatjuk, hogy a szezon még nem katasztrófa, csak akkor, hogyha még a picket is elvesztitek, de összességében egy újabb minuszos franchise vezetés, ami Luka megszerzése óta történik a Mavsnél, az biztos, hogy bottom five franchise-ként tudnám csak apostrofálni ezt a csapatot jelenleg, és én azt hiszem, hogy hát itt nem tudom, hogy a vezetésben mikor kell cserélni, mert te mondtad, hogy Kiddet el kéne küldeni, Kiddet még nem fogják elküldeni.
Nem.
De mikor van az, amikor a general managert felkérdezett, hogy mi a szart csinálsz három éve? Itt a Maggie szerződés, amin már nyáron vitatkoztunk, most nem azért mondom, hogy nekem lett igazam, mert valamiben meg neked lett igazad, de ebbe speciál tényleg nekem lett igazam, hogy az egyik legrosszabb, legvállalhatatlanabb szerződés volt az egész nyáron. Nem tudok jót mondani. És az Irving csere, hát arra se sokat, szóval egyelőre én azt mondanám, hogy ennél a franchise-nál csak gondolkozzunk már el ezen, hogy most akkor a vezetőség az így maradjon?
Milyen ezek nehéz kérdések? Kiddel kapcsolatban teljes mértékben egyetértünk, tehát neki fel kellene állni, ha másért nem már az idióta nyilatkozatai miatt, tehát bicska nyitogató nyilatkozatai vannak, amiket mindig egy instant magas vérnyomás betegséggel ér fel, magas vérnyomás betegség kifejlődésével ér fel elolvasni, mint hogyha szándékosan idegesíteni az olvasókat, meg a nézőket, hogyha éppen videóformátumban nyilatkozik. Nico Harrison megítélése szerintem még nagyon korán van, tehát azt mondtad, hogy 3 éve írt alá, ez igazából még csak a második szezonja volt, tehát ő 2021 végén, 2021 nyarán írt alá, ha jól emlékszem. És amit most látunk, azért annak egy része a még az előző Donnie Nelson féle, sőt én úgy évelnék inkább, hogy a Cuban féle vonal, mert Donnie megítélése is a végre negatív lett, de hát ugye ezt sosem fogom elfelejteni, és ezt mindig elmondom a podcastben, hogy Giannis szerette volna Donnie Nelson ledraftolni annó, és azt mondta Cubannek szó szerint, hogy figyelj, én ráteszem erre a pikre az állásomat, ha nem jön be, akkor rúgják ki, de kérlek, draftoljuk le, és ezután mondta Cuban, nem, azért, mert nagyon emlékszem, Dwight Howardra akart 300-400 dollárra többet, vagy valami ilyesmi. Tehát egy még egy teljes veterán minimum összeg sem volt az, ami miatt nem draftoltuk le Giannist. Aztán nyilván málkunk lett Lukával, tehát most ha itt van Giannis, akkor nyilván mondhatod, hogy akkor nem lenne Luka, ami teljesen fair. Nico Harrisonnak nagyon jó kapcsolatrendszere, én neki még mindenképpen adnék még egy 2-3 évet.
Nyilván... 2-3 évet?
Abszolút.
És eddig nem nagyon hozott jó döntést.
Szerintem egyébként a KP csere az egy jó pivot volt. Azért ne felejtsük, hogy tavaly abból lett egy konferencia döntő, tehát ezzel már így önmagában nem értek egyet, nem hozott jó döntést, mert igenis az egy nagyon jó csere volt nekünk, és nyilván már ugye el kellett takarítani ugye a KP dolgot, a KP befektetést, és abból kijött valahogy a Mavs. Nyilván a Brunson fiaskot lehetne nyakába varni, de nem, az is egyértelműen Cubané, és tudjuk is, hogy Cubané, mert ők aláírtak volna már a második Clippers széria után, és akkor még nem is volt, azt hiszem, Nico, és Cuban gyakorlatilag nem reagáltak nekik. Elvileg nemet sem mondtak, én úgy tudom, de ha mondtak is valamit, akkor nyilvánvalóan nemet mondtak. Úgyhogy én azt is Cuban nyakába volnám, és inkább szerintem a jogos kérdés, amit itt fel lehetne tenni, hogy és ez lekövethetően így van. Jason Kidd és Mark Cuban a legnagyobb problémák a Mavericks, nem Nico Harrison az ő egyébként kiváló kapcsolatrendszerében.
Mm-hmm. Jó, én azért mondjuk csak ezt, ha csak az előző nyarat nézem, akkor azt mondom, hogy az egy nagyon rosszul sikerült nyár volt, de mondjuk, hogyha mindez igaz, amit elmondtál, már pedig nem kételkedek ebben, akkor valóban Nico Harrisonnak még lehetne adni egy-két-három évet. Én nyilván itt akkor Cuban árnyékában, tehát most itt az elmúlt 10 évről is beszéltünk, és ez alapján az következik, hogy Cuban árnyékában nem valami könnyű működni egy GM-nek.
De igazából vissza lehetne vezetni egyébként az egész Dirk szituációig, és én nem akarom Dirk-re ráhúzni a dolgot nyilván, mert a franchise egyetlen bajnoki címét hozta, ami nem csak a mai napig emlegetünk, de soha nem is fogunk elfelejteni, meg nyilván Dirk egy legenda, de az, ami most van, az nagy részt egyébként Dirknek is köszönhető. Tehát a Dirk window, ugye a Dirk ablak, amire, hogy meddig lehetett volna esély a Mavericksnak nyerni, azt igazából a Mavericks úgy gondolja szerintem, hogy 2018-ig egészen, vagy 17-ig legalább, vagy 16-ig Luka érkezésség, miközben az ablak az bezárul gyakorlatilag 2013-mal legkésőbb. És nem lehetett mit csinálni Dirkkel nyilván, mert Dirknek nem, vagy legalábbis azt gondolták, nem tudom, hogy megpróbáltak a háttérben azt mondani Dirknek, hogy figyelj, tankoljunk, de Dirk többször kijelentette, hogy ő nem hisz a tankolásban, és ő nem akar tankolni, őt meg nem lehetett elengedni, mert franchise legenda, és gyakorlatilag ez egy fél évtizedre megfogta a csapatot, megállította a csapatot egészen a Doncic évig, és ott is egyébként rohadt nagy mákja volt a Mavericksnek, hogy egyáltalán végül ugye top 5-ös occal, azt hiszem, hogy top, lehet, hogy top 7-es, nem is tudom már, hogy volt pontosan, de a lényeg az, hogy ott is egyébként, ha emlékszel, a vége fele kezdtek el úgy igazán tankolni.
Ja, 2017-18-as szezonról beszélünk, így van. Igen.
Tehát a legvégén, amikor már, és Dirk kijelentette, hogy nincs értelme tankolni. És akkor emlékszem, hogy majdnem agyvérzést kaptam, hogy ne lenne értelme tankolni, most lenne még ezt a, muszáj ezt a négy meccset letankolni, és végül le is tankolták, azt hiszem 3-4 meccs volt házra. De ez is jelzi, hogy igazából kényszerpályán mozgott végig a Mavericks, és pontosan ezért. És ugye Lukának és Dirknek volt még egy közös szezonja, amikor Doncic jönne úgy egy olyan szituációban, hogy megnyert mindent az Euroligában, Euroliga MVP és Euroliga bajnok, EB győztes. Neki szerintem meg se próbálták beadni neki, hogy figyelj, az NBA-ben ez úgy működik, hogy tankolunk. Tehát fel sem merült soha senkiben, hogy mi tankolni fogunk. És itt egyébként, akkor beszéltünk erről, hogy nagyon jók az európai játékosok, ugye nemzetközi játékosok most átveszik az NBA irányítását, gyakorlatilag erre számítunk, bár ugye ide még lehet, hogy a nagyok, ugye Steph Curry, LeBron James még mondanak erre valamit így utoljára, valószínűleg utolsó 1-2 év lehet még. De ha van hátrány egyébként egy európai játékosban, az ez, hogy velük nem nagyon tudsz tankolni, főleg ha olyan státusszal érkeznek a ligába. Nagyon kíváncsi leszek Vem ebből a szempontból, miket nyilatkozik és mit mond Wembanyama majd, mert a normális módja egy ilyen top picknek, meg az ő NBA sztoriának az lenne, és ez a legkifizetődőbb, ha egyből le tudsz tankolni a második fegyverhordozóért vele. És Doncsicsel is ezt kellett csinálni, hogy megszerzed azt a játékost, aki köré építhetsz, és akkor lenne két építő kocka, építőkő, és ehelyett ugye nincsen gyakorlatilag senki. Én nagyon szeretem Hardy-t, egyébként is Hardy lehet high upside prospect, Josh Green is nagyon jót ment idén, egyébként jót fejlődött, vannak minimális pozitív dolgok, de nincs meg még most az a játékos, aki köré úgymond tényleg lehet építeni, és ez az egész a Dirk.
Mármint, hogy megvan, hanem nincs meg a második olyan játékos.
Igen, tettem természetesen.
Igen. Na jó, tehát, de akárhogy is, az biztos, hogy most az egyik legrosszabb volt futtatott franchise. Tényleg, a bottom five az nem túlzás.
Igen, ha ezt így összehozod, akkor ezzel egyetértek, de azzal nem tudok egyetérteni. Mert hogyha úgy mondod, hogy öt legrosszabb franchise, hogy legrosszabb szituáció, szerintem a legrosszabb 20-ban sincsenek benne, mivel van egy Luka Doncic.
Nyilván, nyilván. Nem, öt legrosszabbul futtatott franchise, tehát az, nyilván az így, okay, így értve. Hát ez pedig mindig tehát ha ebből nem tud feljebb menni a Mavs, akkor Doncsicsal soha nem lesz bajnoki cím, mert az, hogy ebbe a top 10-be kell lenni, hogy milyen hogyan futtatod a franchise-odat. Ebben a legtöbb bajnok csapat biztos, hogy top 10-ben van, és ez nem lesz könnyű. A nyáron meglátjuk az első lépéseket. Ennél sokkal pozitívabb kicsengése lesz, amikor a Jazz-t elbúcsúztatjuk, azt gondolom, ugyanis a Utah Jazz egy fantasztikus nyáron van túl, ahol belátták azt, hogy oké, ezzel a mostani kerettel akkor nem fog menni, elcserélték a veterányaikat, fantasztikus dílek voltak. És a Rudy Gobert díl az tényleg minden Kessler meccsen jobban nézett ki, és még akkor ne álljunk meg Kesslernél, hát ugye gyakorlatilag több tehetség is jött, például ugye Agbaji, és még rengeteg pikk, és azok a Minnesota pikkek nem néznek ki rosszul, így az idei Minnesota szezon alapján. Szóval egy fantasztikus helyzetben lévő és kiválóan futtatott franchise, azért itt Danny Ainge érkezés gyakorlatilag egyből nem tudom mennyit emelt ezen a bizonyos státuszon. És ami fontos szerintem a Jazznél az az, hogy ott akadt el az egész gépezet, hogy nem tudták rendesen szétcserélni a Jazzt. Nem azt mondom, hogy Mark Cannont el kellett volna küldeni, vagy ilyenek, neki biztos lett volna kérője, hanem inkább azt mondom, hogy azért, ha idén ez a csapat ténylegesen tud tankolni is, és nem csak ilyen nagyon jó kezdés, aztán utána kicsit belehajlunk, meg egy-két játékost, ugye Kálniékat elcseréljük, akkor utána már nem vagyunk olyan jók, és akkor ilyen himi-humi 12. hely a konferenciában. Igen, tehát valószínűleg az lett volna a legideálisabb, hogyha a csapat ténylegesen tud tankolni is, de akárhogy is van, itt asset mennyiség is van, nagyon jó fiatalok is vannak, van egy All-NBA, vagy majdnem All-NBA játékosuk Markkanen személyében, tehát igazából építőkockákból tök jól állnak, és sok múlik majd azon, hogy a drafton esetleg szerencséjük lesz-e, behúzzák-e őket, de ha nem, akkor is azt mondhatjuk, hogy Walker Kesslerrel, Lauri Markkanennel, Agbaji-val legalább három olyan játékost fel tudok most sorolni, aki szerintem ha 6 év múlva mondjuk ez egy nagyon erős playoff csapat vagy contender lesz, akkor könnyen lehet, hogy abban is benne lesz ez a hármas.
Amikor felírtam magamnak a jazz jegyzeteket, akkor két dolgot írtam fel. Mind a kettő szerintem vicces lesz, és el is mondja tényleg, mert rá is mutat arra, hogy mennyire jól sikerült tényleg ez a szezon. Az egyik az, hogy azt sajnálom, hogy Russell Westbrookot nem öltöztette be Ainge legalább egy meccsre, csak hogy lássuk a fejét, hogy milyen lett volna ugye jazz mezben játszani egy mérkőzést, mielőtt kivásárolják, és vévelik, ugye ismerjük a sztorikat Russell és Utah között.
Igen.
Között. Ez az egyik, amit felírtam, a másik még az, hogy Simon Fontecchio csőd lett, és nyilván nem ezt vártuk, mert egy nagyon-nagyon jó játékos, és még mindig azt gondolom, hogy neki lehet NBA jövője, de lehet, hogy ezek után azt mondja, hogy fuck the NBA, és hazajön szépen. Nem tudom, hogy a szerződés elvileg...
Két éves. Hát
23-24-re van még. Úgyhogy igen, tehát belőle, ha még játékos tudott volna csinálni tényleg ebben az évben, a Jazz egy olyan játékos, aki egyrészt nagyobb szerepet kap, másrészt meg akár felkelti más együttesek érdeklődését is, akkor lett volna ez tökéletes szezon, meg nyilván, hogyha tudnak tankolni, de ahhoz meg ugye kicsit későn lettek, és hát nem is lettek igazából szétcserélve, ugye nem ez a szétcserélés, legyünk őszinték, de egyébként minden szempontból ötös, tehát a Markkanen fejlesztés az első rangú. Colin Sexton értéke nem tudom, hogy most hol lehet, az mondjuk egy jó kérdés, hogy vele hogy állnak, mik egyrészt ugye a tervek hosszú távon, nem játszott rosszul egyébként Sexton, ezzel adta majdnem 50 meccs alatt idén, tehát szerintem neki is még akár egész jó értéke lehet.
Meg ugye neki rosszul jött az a sérülés, és akkor abból még vissza is kellett jönni. Ja, viszont azért külön kiemelném tényleg Horton Tucker szezonjának második felét, amikor gyakorlatilag irányítót játszott, és most láttuk először igazán pozitív NBA játékosként, mert tudtuk, hogy jó védő, és ezen kívül azt tudtuk, hogy hát rohadtul fakezű, és ezért nem illik Jamesék mellé. Oké. De megkapta a kezébe a labdát, és bizony-bizony kiderült, hogy azért ő neki vannak NBA skilljei, úgyhogy ez egy nagy plusz, de most maradva az irányító posztnál, Chris Dunnt felkapták egy másfél vagy két éves sérülés meg liga nélküliség után, és marha jól játszott. Szóval az a helyzet, hogy szerintem nagyon kevés dologban ütöttek mellé, mert hogy mondtad Fontecchiót, Fontecchionak annyira nem volt mezőny munkája, pedig szerintem játszották volna többet. Tehát, hogy mindenki tudja, hogy tud triplát dobni, és ez most nem...
Most sérülésekkel itt ballódottam, hogy a legelején is azért. Ne, igen. Soha nem volt esélye a játékban.
Igen. Talán nála ez az egy év jó volt, hogy megszokja az NBA-t, és akkor most majd el kell kezdeni, mert Fontecchio útja az NBA-be az ugyanaz, mint Bojan Bogdanovicsé. Egyébként nagyon hasonló játékosokról van szó, tehát tök hasonló skillset, és ha már Utah-ba vagyunk, vagyis hogy Salt Lake City-be, akkor azért szerintem ők tudják a receptet ez ügyben. Agbaji is elkezdett játszani, szóval egy csomó jó dolog történt, nem nagyon nyúltak mellé, tényleg szerintem nagyon elégedettek lehetnek a jazz rookerek, és az tényleg a koktél cseresznye lenne, hogyha még sikerülne esetleg bemenni a top 4-be.
És hát ugye 24-25-ön túl nincsen gyakorlatilag szerződés. Nyilván Markkanen, ha így folytatja, lehet, hogy egy szupermaxot összehoz magának addig, de cap szempontból is nagyon jól állnak, és én valahogy megpróbálnék Markkanen, mert most hosszabbítani egyébként. Tehát mi a legkorábban, amikor hosszabbított, ugye neki 24-25-be ketyeg neki, tehát még két szezonban ezután.
Igen, akkor jövő nyáron.
Én megpróbálom aláíratni vele azt a nem szuper maxot, tehát amit ő aláírhat max. Mert ő egyébként nagyon veszélyes ebből a szempontból is. Egyébként veszélyes játékos is, mert ha ő lehoz jövőre egy 30 pontos szezont, és mondjuk All-NBA harmadik csapat lesz, akkor ugye kvalifikálna a szuper maxra, ugye?
Igen, és azért azt nagyon nem akarnád odaadni Markkanennek, tehát a Jazz az tényleg szarul védekezett, ezt nem csak mi mondtuk szezon elején, a Jazznek védekezésben voltak gondjai, és tehát amikor elment Vanderbilt meg Conley, akkor ezek a gondok alaposan megnövekedtek, és tényleg itt az, hogy Walker Kessler már impact védő tudott lenni az első évében, ez akadályozta meg a Jazz-t az igazán tragikus védekezéstől.
Tudod, mi lenne zseniális húzás Ainge-től, és tényleg azt mondanám, hogy na, az perfection, ha most elcserélné a max értéken Markkanent. Így, hogy még két évig 17 és 18 milliót keres. És egy brutális csomagot megkapnál most érte jelen pillanatban, nem?
Na, igen, azt hiszem, hogy ezt már csak Sam Hinkie csinálná meg, tehát, hogy nem reális, de értem, hogy mit mondasz, mert tényleg hihetetlen csomagot lehetne most érte kapni.
Vagy egyébként nyilván, hogyha Vemet bemákolod, akkor meg Kesslert azonnal árulva, bocsájtod. Ő igen. Érte, és mit lehetne kapni jelen pillanatban? Dallas odaadná az összes pikét szerintem kb. Ami létezik.
Igen, a Dallasnak még van egy, amit oda tud adni, azt hiszem.
Hát most, igen, de 23... hogy van, 24 nyarától például össz oda tudani akármit, még nagyon sok minden.
Nem, mert a Mavs az az Irving cserébe beadta a 29-es pikjét, nem? Szerintem igen.
Valahogy úgy emlékszem, hogy tud sok pikket felajánlni még a Mavericks, de majd ezt megkérdezzük.
Jó, mert én nekem az a véleményem, hogy jelenleg nem, főleg ha megtartják a pikket, és még jövőre is védett lesz, tehát jelenleg szerintem nem tud.
Azt hiszem nem, azt hiszem átmegy két második körösbe.
Hát ebbe biztos vagyok viszont, hogy nincs így, úgyhogy ezt meg is nézem
ezt
gyorsan.
Ezt olvastam a minap, hogy de lehet, hogy nem jövőre, hanem azután változna két második körösé.
Hát igen, de ez ugye nagyban befolyásolja azt, hogy mit tud adni a Mavs, ha valóban odaadta a 29-es pikét, úgyhogy most már akkor megnézem a
29-et biztos, hogy odaadta, az nem kérdés.
Ez védett egészen 2025-ig, és 2025-ben megy csak át két second roundba.
Tehát az őre át fog menni a
25. Tehát akkor, igen, tehát azt mondhatjuk, hogy a 27-es tudja jelenleg csak a Mavericks adni, meg igen. Ugye pick swap-okat esetleg.
Az nem lesz elég, igen.
Hát, ja.
Mavericks kiszállt a Kessler versenyből.
Mavericks is, igen, igen. Én azt hiszem, hogy a Jazz-zel kapcsolatban ennyi, nagyon jó, Will Hardy nagyon jó munkát végzett, tényleg egy pozitív történet ez a szezon, és őszintén szólva mi, de még ráadásul jöhet is majd a fiatal tehetség, úgyhogy a következő években még át is lehet alakítani ezt a keretet, nagyon könnyű dolga lett így Danny Ainge-nek úgymond a csapatépítésben, de ezt magának köszönheti. Play-in. Beszélgessünk arról, hogy szerinted melyik a legegyértelműbb play-in párharc, ugye alapvetően négy darab van, aztán majd lesz egy vesztes győztessel, de azt ugye nem tudjuk most bejósolni, de a négy play-in párharc közül szerinted melyik a legegyértelműbb? Van-e olyan, mert nyilván minden play-in párharc kicsit 50-50, tehát tudjuk, hogy egy meccsen bármi megtörténhet, de van-e olyan, ahol szerinted legalább egy 60-40-ig el tudnád tolni ezt a mércét, úgymond?
Igen, de nyilván azt a kitételt el kell mondanunk, és azzal kell kezdenünk, hogy egy meccsen bármi lehet. Tehát ez tényleg nem egy lózunk, ez nyilván tudjátok ti is, hogy így van. Úgymond ezt már azonnal ignorálnunk kell, ha bármilyen ilyen típusú százalékos jóslásba belemegyünk, és jó, nagyon jó kérdés. Mondanám a Lakers Wolves, de az a bajom a Lakers Wolves-szal, hogy azért tényleg, és ugye ezek összejön, egy meccsen bármi lehet. Egy meccsen azért a Towns-Edwards duo azért az nagyon durva. Tehát ők simán benne van, hogy 75 pontot beraknak a közösbe ketten, és az gyakorlatilag már garantál egy szoros meccset, független attól, hogy nem lesz Gobert, független attól, hogy McDaniels-t ugye nem tud rárakni valószínűleg törött kézzel senkire, mert szépen ülni fog, vagy a kispadon, vagy otthon.
Ez elképesztő, igen. Én nekem van egyértelmű, de akkor te végül is mégse ezt a párharcot mondanád?
Nyilvánvalóan nem tudjuk mondani a Hawks Heat-et. Tehát
mert szerintem messze a legegyértelműbb. Én nálam teljesen egyértelmű.
Számomra egyik se egyértelmű. Tehát ha ki kéne mondani egyet, hogy valamelyik a legegyértelműbb, azzal már valahol szembe mennék azzal, hogy számomra egyik se egyértelmű, még a Lakers sem. De a Hawks Heat meg abszolút nem. Tehát a Heat támadó játékával. Én értem, hogy Jimmy elképesztő formában van, de az utóbbi hetekben is számtalan olyan vereségük volt, ahol 100 pont alatt maradtak, vagy 100 pont környékén. Tehát ha van egy ilyen meccs, és már pedig a play-offba, ugye play-off, jön egy ilyen, egyszerűen nem tudom azt mondani a Heatre, hogy ők simán meg fogják venni a Hawks-t.
Szóval itt az a helyzet, hogy a tavalyi rájátszásban a Heat kidolgozott egy olyan védekezést a Hawks ellen, amit egyszer se tudtak azóta se az alapszakasz meccseiken se áttörni, mármint az Atlanta Hawks. Tehát én már amikor a Heat teljes legénységgel ott volt. Tehát én azt gondolom, hogy Trae Youngot soha semmelyik csapat nem fogta meg annyira, mint a Heat, és szerintem erre most még nem lesz megoldás. Itt gyakorlatilag Trae Young megsemmisült abban a szériában. És én azt hiszem, hogy ez egy meccsen is megtörténik majd, akár egyáltalán nem látom azt, hogy a Hawks azóta javítani tudott volna ezen, vagy akár roster szempontjából, hogyha egy DeJounte Murray dobál majd középtávolikat, azt megköszöni a Heat védekezése. Szóval annyira tudja a Heat, hogy hogy kell a Hawks ellen playoffot játszani, hogy számomra nyilván csak 60-40-ben merem én is eltorni ezt a dolgot, de messze ez a legegyértelmű párharc. Hiába, hogy egy meccsen bármi megtörténhet, itt olyan stratégiai hátrányból indul az egyik csapat, hogy a másik tudja, mit kell ellenet csinálni, neked meg fogalmat sincs, hogy ezzel mit kezdj. És én nem láttam még erre semmilyen értelmes, hogy is mondjam, változatot. Aztán lehet, hogy most fogok, tehát nyilván egy új edző van, és ezt tudni kell, hogy azért egy nagyon jó playoff edző Quinn Snyder, de hát így az elmúlt egy év alapján itt nagyon egyértelműen hitre tennék.
És megnéztem, hogy az legutolsó meccsükön jól játszott, ilyen két ponttal kaptak ki, de ott jól játszott. Figyelj, nyilván megtörtént, amit mondasz, tehát Trae szezonja az nagyon-nagyon felemás, és nem lenne abszolút meglepő, hogyha a Heat nyerni tudna. Ráadásul egyébként Capella számára Adebayo ezekkel a középtávolijaival sem túl jó matchup, tehát még van egy olyan faktor. Adebayotnak megnéztem, elég nagy meccsei voltak idén is a Hawks ellen, és gyakorlatilag kb. Megállíthatatlan volt, úgyhogy ha ez a kettő teljesül, tehát jól tudnak védekezni Youngon, és Adebayonak nagy meccse van, az már elég jó kombináció lenne, és akkor nem is beszéltünk még arról, hogy Butler mit csinált, úgyhogy ha lehet választani, és én nem mondom, hogy nem tudok választani, mert szerintem mindegyik lehet szoros, de ha van egy, talán akkor igen, az valószínűleg ez, de lehet, hogy Lakers fanok nem értenének egyet velünk, úgyhogy
hát én ott is eléggé eltoltnak látom az esélyeket, tehát minden esetre a 9-10 az mind a kettőnél szorosabbnak tűnik számomra.
Ami mondjuk logikus is lenne, igen. Aztán át is térhetünk, nem a Lakers-Wolves-ra, hogy igen, tehát hogy, ahogy leírtad, Gábor, hogy gyakorlatilag most már nincs emberük LeBronra. Szerintem egyébként egy tökéletes világban, ahol Karl Anthony Towns nem szarik bele teljesen a védekezésbe, ő szerintem egy nagyon jó opció lenne egyébként 38 éves LeBronra, lehet most a 39.
De ő nem beleszarik a rájátszásban, tehát itt nem beleszarásról van szó, hanem...
Igen.
Tehát itt azért hiányoznak skillek ehhez.
Igen, a agyi skillek, és erről beszéltünk sokat, és nézőhallgatóink jelentős, szerintem egyet is ért velünk, és nehéz lenne most megint nem amellett érvelni, hogy a T-Wolves tényleg egyszerűen egy buta csapat, de egyszerűen ez van. Tehát
egyébként mindenképpen okosodtak Gobertrel is, és az a legviccesebb, hogy azzal, hogy Gobert nem lesz, azzal szintén egy okos játékos kerül be a kezdőbe, Kyle Anderson, és nem tudom, hogy hány olyan váltást tudsz, amiben Kyle Anderson növeli a spacinget, de ez az. Tehát, hogy Rudy Goberthez képest gyakorlatilag növeli a spacinget. Én azt hiszem, hogy kifejezetten arra kell, hogy játszon egy meccsen a Wolves, hogy igenis dobják szét a Lakers-t, mert azt meg lehet csinálni.
Azért mondjuk, ha Anthony Davis-t a fal problémát tudnád kergetni, akkor az nagyon. Csak ugye nagyon nehéz ezt mostanában a Lakers ellen, mert hát ellenük gyakorlatilag nem fújnak be semmilyen faltot rá.
Jó, igen.
A másik oldalon meg mindent. És most tényleg nem akarok bírózni, de...
Hát erről nagyon jó statisztikák vannak.
Ha láttad most az idei statisztikákat, az... Igen. Én ezt nem tudnám megmagyarázni játék stílussal. Főleg, hogy azt hiszem volt egy olyan lebontás is, nem emlékszem, hogy hol láttam, ahol nem csak a gyűrűtámadás frekvenciáját nézték, hanem azt is, hogy milyen messzire van az átlagos védő, mennyire messze van tőle, és azért azt szerintem kijelenthetjük, hogyha ugyanaz a távolság, akkor nagy valószínűséggel a fault frekvencia is ugyanaz kellene legyen, főleg még akkor is, hogyha nyilván egyébként LeBron James és Anthony Davis szívesebben faultolod, és többet is kell faultolni, mint mondjuk egy Devin Bookert, vagy egy KD-t.
Igen. Hát igen. Jó, csak itt pont ez a problémám, hogy igazából itt Karl Anthony Towns kerül majd előbb fault gondokba, amint a Wolvesnak a támadó játékosait egy kicsit meg tudja szelídíteni a Lakers, és nyilvánvaló, hogy Vanderbilt egy szenzációs opció lesz majd Karl Anthony Townsra, hanem éppen hogy Edwardsra. Szóval abban a pillanatban, hogy ez megtörténik, nagyon nagy gondba kerül szerintem majd a Wolves, így a Gobert nélküli felállásban nem tudom, hogy tudnak-e lepattanózni a Lakers ellen, de erősen kétlem, és hogyha szétpattanozzák őket, és meg tudják őket valamennyire fogni, ez elég annyi, hogy ne essenek nagyon durván a triplák, mert szerintem üres triplái lesznek ebben ezen a meccsen a Wolvesnak. Annyi figyelmet magára tud vonni Edwards is, és Towns is, és mind a kettő, egyik se elite playmaker, az biztos. Mind a kettő tud passzolni, és igazából Conley is egy jó pick and roll játékot azért stabilan tud hozni, tehát stabilitást tud ennek a csapatnak adni, viszont a másik oldalra, hogyha átmegyünk, akkor meg szerintem azt látjuk, hogy itt már LeBronra sincs emberük, hát Davisre meg igazán nem is volt, tehát majd Kyle Anderson meg Naz Reid, tehát az nagyon kevés lesz. Tehát a Lakersnek sokkal több, ráadásul jól bejáratott és működő támadó opciója lesz, amihez csak hozzá kell nyúlni, nem kell feltalálni a spanyol viaszt, akár a pick and roll-ok James-el, akár Davis-t posztban megjátszani, akár rohanni és úgy odaadni Davisnek, amire a Minnesotának hát egy meccsen egészen biztosan nem lesz válasza, egy szériába se lenne. Úgyhogy nekem itt is azért elég egyértelműek az esélyek. Tehát nyilván, mivel egy meccsről van szó, és akár dobóformák is dönthetnek, ezért nem lehet 90-10-re megadni ezeket a százalékokat, de azért itt így főleg a Lakers sokkal esélyesebb.
Igen, amennyiben egy play-in meccsen lehet sokkal esélyesebb, akkor egyetértek, hogy így nyilván azok, de maga a play-in forma, és amiért egyébként minden dicsértet meg érdemelt Jannik Silver, mert most már ki kell jelenteni, és azt hiszem mi is kijelentettük már többször, hogy ez egy totális siker. Igazából egy negatívum lehet, hogy majd biztosan lesznek olyan csapatok az évek során, akik nem érdemelték volna meg, hogy kiessenek, tehát nagyon-nagyon jó hetedik helyezettek biztos, hogy lesznek. Uh-huh. De egyelőre még nem volt ilyen csapatunk, akire azt mondtak volna, hogy hát basszus, ők minden évben simán bejutottak volna, de most épp nem, úgyhogy egyelőre ez még nem ütközött ki.
Amit még ezzel a párraccal kapcsolatban akartam mondani, az csak az, hogy szerintem, hogyha a Grizzlies választhatna, biztos, hogy a Wolves-t választaná, ugye, de az már érdekesebb, hogyha a Denver választhatna. Szerintem a Denver lehet, hogy meg a Lakers-t választaná.
Nem tudom. Miért gondolod, hogy a Denver a Lakers-t választaná?
Nemes egyszerűséggel azért, mert a Wolvesnak úgymond, hát van egy Rudy Gobert egyrészt, aki nagyon jókat szokott meccselni szerintem Jokerrel az elmúlt években, de minden ugyan esetre...
Ugyanis mondjuk, hogy Jokicnak extra durva statjai vannak Gobert ellen, valamiért rémlik egy ilyen összehasonlítás. Nyilván, hogyha összejön ez a pár, azt majd elővesszük, de elvileg mindig nagyon jól játszik Gobert ellen.
De a másik pedig az az, hogy úgymond szerintem a Lakers erősségeit jobban kioltja a Nuggets. Tehát mind a lepattanózásban, mind a rohanásban, az, hogy a Lakers viszonylag kevés triplás csapat, tehát ez jobban feküdne egy fokkal, én úgy gondolom, mint a Wolves, de ez inkább csak matchup. Tehát nyilván azért itt talentben meg nem el akarnád kerülni a Lakers-t.
Igen, értem, hogy mondasz persze, és hát kicsit előre szabadod, nyilván, hogyha a Nuggets azt akarja, hogy komolyan vegyük, akkor bármelyiket meg kell venni egy első körben. Tehát ez nem kérdés. Nagyon-nagyon kíváncsian várom, és egyébként messze ez a kettő, bár nem igaz, mert az OKC is nagyon érdekes, és azt akartam mondani, az egyértelmű szerintem, hogy a Lakers Wolves lehet a legérdekesebb, vagy legalábbis azt várjuk a leginkább, de hát az OKC pedig
ja, amúgy egy... Én nem. Én a 9-10-et mind a két oldalon jobban várom, pont hát azért,
jó, mert... De a Raptors saját csapat itt azért benne, majd veszünk róla.
Igen, elképzelhető, hogy benne van, én inkább azt mondanám, hogy pont, hogy mivel ezek szerintem az izgalmasabb kérdések, és ezért jobban várom őket, de beszéljünk erről az OKC párharcról először akkor, mert a New Orleans és az OKC párharcában az a furaság van, hogy a hátrébbe jutott csapatnak van teljesen egyértelműen a legjobb játékosa a párharcban. És ugye ez szerintem egy ilyen meccsen döntő lehet. Shai Gilgeous-Alexander viszont, és ez nagyon érdekes, szenvedett Herb Jones ellen, amikor játszottak az alapszakaszban. Úgyhogy itt az OKC-nek azért kell egy kicsit módosítani, mert az van, hogy ugye Shai Gilgeous-Alexander egy az egybe is imád gyűrűt támadni, de azért ő tud pick and roll-ból is, és én azt hiszem, hogy itt most pick and roll-ra lesz szükség sokkal többre, ami viszont egy kicsit megnehezíti az OKC-nek a small ball line-upjait, bár az igaz, hogy ugye róluk érdemes tudni, hogy ők úgy pick and roll-ozgatnak, hogy ilyen Isaiah Joe ad elzárást, tehát hogy ilyen kettes-hármasok szoktak elzárást adni. Shai Gilgeous-Alexander Alexandernek, és utána Poppolnak szépen kifelé. Tehát tényleg zseniális, amit Degno idén összerakott. Én kíváncsi vagyok, hogy erre majd mennyire tud reagálni Valanciunasszal a pályán a New Orleans, szerintem sehogy. Tehát én azt gyanítom, hogy ha az OKC ezzel a small ball lineup mentalitással megy neki a dolgoknak, akkor itt Valanciunas le kell venni a pályáról, és le lesz játszva. De ez valahol a kulcskérdése is ennek a meccsnek, mert ha ez nem sikerül, ha Valanciunas dropbackkel sikerül fenntartani a pályán, és mondjuk Isaiah Joe-ék nem dobják be a triplákat, vagy hát valószínűleg azt adná fel akkor ilyen szempontból először a New Orleans, azt nézné meg, akkor viszont meg abszolút nincs emberük Valanciunasra, tehát Valanciunas posztapokból is meg lehet nyerni ezt a meccset, ha a másik oldalon fent tudott tartani a pályán, mert annyira senkiük nincs rá. Szóval szerintem ez egy hihetetlenül érdekes és taktikailag izgalmas, és akár egy meccsen belül is sokszínű párharc lehet.
Igen, egyébként 3-1-re nyerte az alapszakasz párharcot ugye a Thunder, de Ingram nem volt két meccsen sem abból, amit ugye megnyertek, úgyhogy nyilván meccs ezért sem lehet szerintem az alapszakasz meetingekből messze már a következtetéseket levonni. És egyébként szerintem Ingram, ahogy játszik az elmúlt 2,5 hónapban, és most pont volt egy-két gyengébb meccs április elején, de utána most a legutolsó meccs az megint egy brutális mérkőzés, sikeredett 42 pont. Megnézem, gyorsan 12 lepottan 7 assziszt, tehát elég komoly ilyen LeBron megszemélyesítéstől az elmúlt egyébként 2 hónapban.
Én inkább Durantet mondanám, tehát mindenben Durantre hasonlít inkább, és az asszisztja is ilyen Durant 7 assziszt, nem ilyen LeBron 7 assziszt.
Más, igen. Fogalmazunk úgy, hogy igen, hogy nagy wing, playmakingbe is elég sokat fejlődött, tehát mind a kettőre hasonlít, ugye szerintem azért KD és LeBron egymásra is hasonlítottak. Elég sok szempontból pályafutásuk alatt, természetesen különbözőek is voltak több dologban, de ebben, hogy big playmaking wingek, ebben azért nagyon, nagyon, nagyon hasonlóak, és nyilván a kategóriájuk legjobbjai, vagy ennek a kategóriának a két legjobbja az elmúlt 20 évben gyakorlatilag. Ingram szerintem abszolút tud olyan szinten játszani, mint Shai, potenciálisan nyilván egy meccsen akár le is tudja játszani ugye a parketről, ő tudja húzni ezt az elképesztő teljesítményt, ami mostanában azért jó párszor sikerült neki. McCallum nyilván faktor lesz, hogy éppen hogy érzi magát, mennyire egészséges, és valószínűleg ugye Willi nem lesz elég tökös az, hogy meghúzza azt, hogy jön ezt a padról kezdese, de én egyértelműen meghúznám. De nyilván ez attól is függ egyébként, hogy Nance hogy érzi magát, mert nála, hogyha megnézed, akkor tényleg, ha nem is totál lejtmenet április, de nem játszik jól, és nyilván az ilyen összeesküvés elmélet, vagy kicsit már így a magánéletében is turkálni, de nem lenne meglepő számomra, hogyha éppen egy aktív szakaszában van a krómja, mert egyértelműen csökkent a játék ideje, és mostanában nem jönnek a nagyobb lepattanós meccsek. Játék ideje tényleg, és nem csak a játék ideje, hanem az is, hogy mit csinál éppen a pályán, és mit tud éppen csinálni, az is erősen lecsökkent, hogyha összehasonlítod a januári szezonnal, vagy sőt, talán a decemberi még jobban, tehát decemberben nagyon-nagyon jól nézett ki, az volt gyakorlatilag messze a legjobb hónapja.
Igen, de most úgy érzem, hogy kicsit belevesztél a saját gondolatodba, mert elkezdett sorolni, mondtad Ingramet, aki potenciálisan akár egy meccsre még Shai szintjét is megütheti, mondtad, hogy McCallum faktor lehet, és még most két játékosról beszéltél, de valamilyen következtetést szerintem akartál itt, ami elveszett.
Igen, azt, hogy, de szerintem azzal kezdtem, hogy Willi nem lesz elég tökös egyébként, hogy meghúzza. Tehát igazából a következtetésem az, hogy hamar hátrányba kerülhet a Pelicans, hogyha a tradicionális line-up-pal kezdik a meccset.
Igen, totál egyetértek, és még egy dolgot el akarok mondani, hogy az OKC-nek igazából mindenkire van embere, senkire se elit, bár én azt gondolom, hogy azért Ludort nem feltétlenül rosszabb védő bárkinél Ingramen. És ezt azért mondom, mert Ingram, amikor megőrül, akkor egyszerűen mindenki felett be tudja dobni. Tehát azt, ami most Jaden McDaniels konkrétan azért törte el a kezét, mert tiszta frusztrált volt, hogy ott volt totálisan Ingram arcába, és Ingram így is bedobja, és ugye neki van egy ilyen dimenziója, persze messze nem olyan konzisztens scorer, mint Shai, tehát, hogy ez a különbség kettejük között, amellett, hogy Shai sokkal jobb elsegítő védő idén, de Brandon Ingram viszont tényleg meg tud örülni, és akkor mondhatod, hogy jó, hát Ludort egy kicsit alacsony. Igen, de ő tényleg bárkit át tud dobni azzal a dobó mozdulattal, olyannyia van, viszont hogyha folyamatosan tudod idegesíteni, és minden egyes elszakadásért szét kell szakadnia, akkor abban meg Dort barom jó. Tehát, hogy én szerintem ott a matchup az ez lesz, és megpróbálja a Thunder majd ezt minél jobban megtartani, mert hogy azért nagyon kevés ilyen switchelős pick and roll-t szokott hívni a New Orleans. Alapból Ingram sem annyira jó ball handler, nem rossz, de nem vagyok róla meggyőződve, hogy ez egy meccsen hogy is mondjam, csak zökkenőmentesen megy majd. Úgyhogy én nekem ez is egy picit így a Thunder mellett szól, de azért térjünk már vissza ahhoz, amit a legelején mondtam, hogy viszont Shai Gilgeous-Alexander meg Herb Jones ellen szenved, és ott már sokkal nagyobb eséllyel tudnak majd pick and roll-okat hívni, de Herb Jones még akár zárásokon is át tud menni, szóval én szerintem a Valanciunas kérdés, illetve az, hogy ez hogy jön ki az OKC small ball ellen, vagy végül az OKC kényszerül el Saricot állandóan pályán tartani, ugye ez is egy opció. De hogy ez merre dől, az az egyik fontos stratégiai kérdés, a másik pedig az, hogy Shai Gilgeous-Alexandert le tudja elassítani Herb Jones, mert hogyha nem, akkor szerintem teljesen egyértelmű, hogy az OKC az esélyese a meccsnek. Persze lehet mondani, hogy Ingram tud úgy játszani, de hát, hogy fog-e, az egy jó kérdés. Miközben Shai Gilgeous-Alexandernél tudod, hogy még a lelassított Shai Gilgeous-Alexander is egész tűrhető hatékonysággal fel fog pakolni egy 30-ast. Szóval igen, én azt gondolom, hogy itt az OKC egy kicsit esélyesebb, szerintem nem jó meccsap a New Orleansnak így Zion nélkül az OKC, és nem lepődnék meg, hogyha az Oklahoma tovább jutna, ami viszont ennek nagyon ellentmond, vagy nem nagyon, de meglehetősen az, hogy milyen szarformában van az OKC itt az elmúlt 10 meccsen, és hogy a védekezésük mennyire szétesett. Ami nagyon rosszkor jött egyrészt, mert ez a csapat, ha ez nem történik meg, lehet, hogy mondjuk most arról beszélgetünk, hogy 6. helyen bejutott a playoffba, ez év meglepetéseként, de a másik pedig az, hogy ha ezt a védekezést csapat szinten nem tudják összekapni, akkor azért egy ilyen támadó alakulat, amit fel tud vonultatni, még akár Herb Jones állandó jelenlétével is a Pelicans, az sok lesz nekik. Szóval, ha csak a matchupot nézem így jelenleg, akkor az OKC-t mondanám, ha a formát, akkor meg ugye a Pelicans-t. Talán OKC-re tippelek, vagy szavazok. Hát így, de nyilván nem ilyen szélsőségesebben, ilyen 60-40-ben tolnám ki, mint a másik két párharcnál.
Egyébként az érdekesség, ugye azt mondanám, hogy hajlamosak vagyunk elfelejteni, én totál elfelejtettem egyébként, mert régen is volt, mert tényleg, de Shai-nak van playoff tapasztalata is, tényleg. 13 meccs összesen.
tényleg.
Nem olyan kevés. És egyébként nem is játszott rosszul. Ahhoz képest, hogy milyen játékos volt akkor, jobban játszott a playoffban, mint amilyen játékos volt még azokban a szezonokban. Tehát ott is azért már egy picit megmutatta azt, hogy mi lehet majd belőle egyszer a 19-20-as 7 meccses párharcban. Ki ellen is játszottak azt a 7 meccsest?
Fú, de jót kérdezel, a Houston ellen.
Valószínűleg igen. Az egy kifejezetten erős párharc volt. Jól dobta a triplet végig, az már a legelső szezonjában is egyébként jól dobta a triplet, ami az újonc szezonja volt. És nagyobb szerepet kapott konkrétan az újonc évének playoffjában, mint maga az újonc szezonjában. Úgyhogy a...
Mi a Clippers-es újonc szezonja? Igen. Mert igen, akkor az nem a Houston ellen volt, mert én még az OKC is playoffra emlékszem, de akkor meg még nem volt ott.
Nem tudom, hogy igen, arra én sem emlékszem, hogy a Clippersben kivel játszottak az olyan CV-be, de hát is jól játszott. Tehát nyilván 13 meccses minta, de ebből arra következtethetünk, hogy neki azért nem lesz nagyon rossz meccse.
Igen.
Valószínűleg.
Akkor viszont menjünk át a keleti 9-10. Párharcra, ugye itt a Toronto fogadja a Chicagót, és hát tulajdonképpen mondanám, hogy elvileg ez is egy egyértelmű párharc. Azért itt matchup szempontjából szerintem óriási előnyben van a Raptors. Gyakorlatilag minden ISO scorerre van embere, tehát a Chicago ISO scorereire van, sőt, több embere van, váltogathatja az embereket a Raptors. Azt gondolom, hogy Vucevicre is igaz ez, és azt is tudjuk, hogy a Chicagónak két olyan játékosa is van a három elvileg sztárjából, ugye DeRozan és Vucevic, akinek a játékstílusa a playoffban visszaesik, tehát egyszerűen olyan a játékstílus, ami a playoff kosárlabdához kevésbé passzol. Én azt hiszem, hogy itt a legnagyobb kérdés az nem az, hogy matchup szempontjából ki az esélyesebb, mert szerintem az nem kérdés egyáltalán. Tehát kifejezett fölényben van minden területen a Raptors, talán a lepattanózást kivéve, de azt hiszem, hogy a 40 percet játszik, akkor ott se lesznek ú, de nagy hátrányban. Hanem inkább talán az, hogy ki miben bízhat egy meccsen. Mert ott viszont szerintem a scoring talent ugye többet számít, és az mégiscsak a Chicagóban van több.
Ezzel mindenképp egyetértek, és Lavin formája nem úgy felfelé mutat, de tényleg erős. Tehát nyilván nálam mindig ugye hozzá kell tenni, hogy támadó oldalról beszélünk, de ott ő az elmúlt két hónapban gyakorlatilag megállíthatatlan. Március az 29.53%-kal mezőnyből 44%-kal triplázott, és 6 kísérlet felett a büntetővonalon, amiből nyilván ő tőle várható módon 85%+-kal bedob. Úgyhogy őt nehéz azért lelassítani ebben a formában, de ha valakinek ugye megvan rá az állománya, az egyetértek, hogy az egyértelműen a Raptors, és a szezon párharcot ugye 2-1-en nyerte a Raptors, és az első két meccsen nagyon-nagyon jól játszott Freddy, és a harmadikra lehet, hogy arra emlékszel, is ott nyomott egy 1/11-es meccset.
Hát és azt tegyük hozzá, hogy a Chicagónak ugye olyan volt a szezonja, hogy a szezon másik felében már Beverly meg Caruso egyszerre kezdett, és szerintem van ezeknek köze egymáshoz. Én féltem Fred VanVleet-et, de nem feltétlenül a Raptors-t, mert viszont Siakamot meg Scotty Barnes-t meg nem igazán hiszem, hogy arra van embere a Bullsnak, szóval, de igen, Fred VanVleet, az bőven benne van, hogy betűzik
a csatalmasat. Igen, meg a Bulls az egy olyan jó védőcsapat, amelyikben látsz azért lukakat egy playoff környezetbe, egy playoff atmoszférába, tehát náluk hiába jó a védekezésük tényleg összességében, de nyilván azoknak a srácoknak köszönhetően jó, akiket nem fogsz támadni, viszont van, aki tudsz támadni ezekben a meccsokban. Tehát az biztos, hogy az úgynevezett egymeccses max teljesítményben van két olyan játékos és a Bullsnak, aki szerintem ebben az egy specifikus dologban jobb, mint bárki a Raptorsból.
Igen, igen.
Még Siakamnál is.
Igen.
De csapatként meg azért jobb. Még ez az idei Raptors is jobb, és szerintem jobban felkészült a play-offban meccsop szempontból. Úgyhogy ez tényleg egy érdekes ilyen egyéni. Mondom ezt úgy, hogy a Bulls is nyilván sok szempontból tényleg jó csapat, és a védekezésüket ezekkel a játékosokkal nagyon összeköttek. Tehát ha azt hozzáteszed, hogy Lavinnel és Vucevic-sel lehet így védekezni, egy DeRozan nem ugye, de már a aki fejlődött, de nyilván nem. Még mindig nem egy hűde jó védő.
Igen, neki még igazából jót is tett, hogy 3-4-est kell játszania, tehát ez abszolút, egyértelmű, abszolút, hogy ő ott jobb védő. Igen,
igen, és az meg tényleg, nem akarom egy személybe Caruso-t dicsérni, de ő tényleg basszus az a, és kering is róla egyébként az a videó, ami volt egy hasonló videó róla, ami szegény Lonzo-ból, mint ha már nem él még reméljük, hogy vissza tud térni, de Lonzo-ról is volt egy ilyen videó még a Lakersből, hogy periméter játékosként ilyen egyszemélyes encore teljesítmény, tehát az, hogy csinál három váltást, kiír két különböző shooterre, és kierőszakolja az extra passzt, na ezt Caruso kb. Minden meccse megcsinálja, és ha van alacsony, ha van hátvéd, aki tényleg egy személyes rendszer, akkor az Caruso.
Igen, abszolút. Összességében én azt gondolom, hogy a Raptors egy picit esélyesebb, és elsősorban azért, mert DeRozannak a támadó gépezete az azért a playoffban igenis vissza szokott esni. Az, hogyha Levin eldobja esetleg az agyát, abban nagyon bízhat a Bulls, de azért ez meg nem olyan gyakran történik meg. Levinnek playmakingje továbbra sincs extra, nemhogy extra. Még DeRozan közepes fölötti playmakingjéhez képest is ő egy rosszabb playmaker. Egyértelműen. Ráadásul, hogyha megnézed azt, hogy a Raptors ugye mennyire kimaxolta a matekot az idei évben, ugye a legkevesebb eladott labda és a legtöbb szerzett, én nem vagyok benne biztos, hogy a Chicago ezen majd túl tud esni. Ha csak nem pattanozzák szét a Raptors, de erre már külön ugye említettem Pöltült. Tehát ha nem sikerül szétpattanozni a Raptors-t, akkor könnyen lehet, hogy ezen a meccsen majd 10-zel többet dob rá a torontói alakulat. És ez simán döntő lehet. Úgyhogy én itt a Raptors tippelem, bár éppen hogy.
Én is, igen. Egy meccsen, ahogy mondtam, a Demar Lavin duóba benne lehet, hogy dobnak 25-25 pontot, és azzal valahogy megnyeri a Bulls egy ilyen 4-5 ponttal a mérkőzést. De csapatként, és nyilván a hazai pálya miatt is én is egy ilyen 57-58%-ra mondom a Raptors-t, és 40-42-43-ra a Bulls-t. Abszolút reális, nem lenne egetrengető upset, de egy picivel esélyesebbnek látom én is a Raptors-t.
És újabb két olyan csapat, akinek nem tett jót a liga offenzív boomja, de elképesztően érdekes az, hogy a Raptors védekezésének nem tett jót, a Bulls-nak meg a támadásának nem tett jót. Igen. Szóval ez az offenzív boom, ez egy olyan movement, olyan sokmozgásos támadás lett, amit szerintem a Sacramento viszi a prímet ebben, de gyakorlatilag elérték azt, hogy akit esetleg egyedül hagynál, meg feladnál, az egyből katol, az egyből megy a gyűrű felé, és már a védelmeknek nincs mit feladni, nincs mihez nyúlni. Most jelen pillanatban itt tartunk, és ez a Raptors sokat kockáztató, akár csapdázgatós, de minden esetre mindig tovább rotáló védekezés, és nagyon-nagyon szétkapta. A Bullsnál viszont pont az volt a probléma, hogy ők tudták hozni ugyanazt a támadást nagyjából, mint tavaly, csak az most sokkal kevesebbre volt elég, és ők viszont nem tudtak előre lépni, mert náluk ez a sok mozgásos sztori, ez nem játszik, hiszen annyi ISO-t játszanak, annyira kevés a playmakingjük, hogy ez támadásban nem működött. Ugye ez a Raptorsnak is lehetett volna probléma, csak mint említettem, ők a matekot nagyon durván megnyerték, és igazából támadásban ők nem voltak rosszak, ez a durva. Hiába, hogy félpályás támadásban tragikusak voltak, találtak más módokat rá. De hogy kire hogy hatott ez az offenzív boom, hát ez nagyon-nagyon érdekes kérdés és téma. Egyszer végigvizsgálhatjuk akár így is a ligát, csak egy-egy szóval, vagy akár majd egy, nem tudom, írásba, egy cikkbe. Na, de minden esetre itt mindkét csapatnak rosszat tett, és ez szerintem elég extra. Talán egy szót szóljunk arról, mert nem biztos, hogy tudunk podcastelni majd a play-in második körök előtt, de megpróbálunk, de nem biztos, hogy menni fog, akkor egy-egy szót szóljunk, hogy szerinted ki lesz az a két csapat, aki keletről bejut, és ki lesz az a két csapat, aki nyugatról? Most így ebbe a pillanatban mit tippelnél?
Nyugatról ugye Lakers szerintem, és OKC, de ez inkább ilyen remény is.
Oké. Okay.
Keletről pedig én a Hawks tippelem, és a Raptors. Tehát azt, a Raptors idegenbe is tudna nyerni egy mérkőzést.
Azt tippeled, hogy a Hawks először megveri a Miamit, és utána a Raptors még megveri a Miamit másodszor.
Igen, igen. De wow. Nyilván ez
tudom, hogy ez csak tipp, meg elmondtuk, hogy igen, nem ezek
ha ez megtörténik egyébként, azt mondjuk, bár ez tipp, de azt tudjuk, ha ez megtörténik, akkor a híres Miami offense lecsapott. Egyszer is valószínűleg.
Igen, elég gyanús. Egyébként a Miami sokkal jobban fél a Raptorstól, mint a Hawkstól. Tehát a Raptors nekik az egész szezonon át szar meccsap volt, és a Hawks meg ugye nem annyira, sőt. Úgyhogy igen, tehát ha már megtörténne ez, akkor én is Raptors mondanám, de szerintem nem történik meg, és Raptors-Hawks lesz, amit viszont a Hawks nyer, úgyhogy szerintem marad a 7-8 keleten. Nyugaton ugyanakkor egyetértve veled, a Lakers mellett szerintem az OKC fog bejutni, de őszintén szólva kicsit ilyen vakon tippelés ez már, ott tényleg azok az egy meccsek, azok szorosak is, nagyon nehéz eldönteni, és nem lenne meglepő sem a Oklahoma City, és akár még a Minnesota sem lenne meglepő, mert Gobert azért vissza fog jönni a második meccsre. Igaz, hogy McDaniels rohadtul fog hiányozni, de például talán egy, nem is tudom, nem, most már belegondolva mindenki ellen rohadtul fog hiányozni. Tehát Shai ellen is, Ingram ellen is, egyszerűen nagyon, nagyon hiányzik majd nekik.
McDaniels szerintem annyira, mert tényleg annyira jó volt ő is, és kicsit nagyobb azt hiszem, mint Vanderbilt, de Vanderbilthez hasonlítom, hogy ő tényleg rárakhatott kicsire, nagyra, mindenkire. Tehát 2-től 5-ig nagyjából.
Szerintem. Én inkább azt mondanám, hogy McDaniels az, aki 1-től 4-ig, és Vanderbilt az, aki 2-től 5-ig. Mérettől függetlenül, mert Vanderbilt annyival erősebb.
Mondjuk igen, izmosabb egyértelműen Vanderbilt, de az biztos, hogy mind a ketten ott vannak, szerintem most, ha csak a sokoldalúságot nézzük, akkor a top 5-8 legsokoldalúbb az NBA-ben.
Igen, ez így van. Kedves hallgatóink, akkor ez volt a play-in beharangozónk, meg persze két csapattól elbúcsúztunk, aztán jövünk pénteken, akkor már valószínűleg, mert mi pénteken veszük fel, ti csak szombaton halljátok, bár igyekezni fogunk, de akkor már valószínűleg rájátszás párharcok beharangozása is jön, és valahogy majd megpróbálunk itt az első körben általában nagyon nehéz, de minden rájátszás párharcot beharangozni azelőtt még miatt elkezdődne, teszünk erre egy kísérletet. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál.
Igen, úgy fogalmaztak kicsit, hogy valószínűleg, de hát mindenképp kell, hogy jöjjön, miben, hogy hanem tévedek, a hétvégén elindul a normál playoff, tehát mindenképpen kell róla beszélnünk pénteken.
Igen.
Ugye már most is vannak párharcaink, tehát igazából már most is beszélhettünk volna párharcokról, de külön azért ez nyilván egy nagyon-nagyon fontos téma, és szerintem jó, hogyha külön kezeljük, és külön egy igazi playoff meccsop adást.
Igen. Abba azért jobban belemegyünk, mint amit itt most a play-innél.
Igen, másodt, ugye 7 meccsre lehet tervezni akár. Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok.
Kedves hallgatók, köszi szépen még egyszer, hogyha támogattok minket, azt is nagyon köszönjük, hogy hallgattok minket, és várjuk mi is a playoffot. Aztán jó szórakozást nektek ahhoz is, a playinghez is, meg reagáljatok, és köszi, hogy velünk tartotok. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.